Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta.
A sajtó szabadsága március 15-én különösen fontos ügy. A ketchup.hu szerkesztői Lengyelországban jártak, ahol a nemrég megbukott hatalom igyekezett a magyarországihoz hasonló állapotokat teremteni. Falusi Norbert elmondja, hogy ott miért nem sikerült. Polgár Tóth Tamással a debreciner.hu-tól megpróbáljuk megfejteni, hogy van-e esély megtörni a kormánypártok hatalmát Debrecenben. Betlen Tamás a borsod24.hu-tól pedig arról számol be, hogy milyenek a választási mozgolódások a borsodi megyeszékhelyen. Különös tekintettel a nemrég lezajlott két jeles eseményre, a nőnapi nyomulásra és a híres miskolci kocsonya fesztiválra. Józing Antal a nyugat.hu-tól pedig azt mondja el, hogy miként teremtett politikai hozzáállástól független konszenzus Szombathelyen a nemrég megnyílt Derkovics Gyula kiállítás. Falusi Norbert van itt a ketchup.hu-tól, Kecskemétről. Az a helyzet, hogy szerdán fogadták el az európai törvényt, ami a közmédiára vonatkozik Európa szerte. Az borítékolható, hogy Magyarországon problémákat fog okozni ennek a viszonylag ráadásul szűkös határidővel való betartatása, de ugyancsak gyakran emlegetik Lengyelországnak a nevét is, amikor azt indokolják, hogy miért is kellett ilyen törvényt hozni, és ti a laptól, ha jól tudom, akkor talán pont ebből az indítatásból is voltatok nemrégiben Lengyelországban. Mesélj, milyen ott a helyzet, melyek a párhuzamok, melyek a különbségek?
A ketchup múlt héten Varsóban volt egy magyarországi, illetve lengyelországi vidéki újságok találkozóján. A vidéki lengyel kollégák voltak Danctól egészen le a déli és az ukrán határ menti településekről érkeztek a lengyel újságírók, és beszélt mindenféle kialakult helyzetről, hogy hogyan látják a kifejezetten a vidéki lokális újságoknak a szerepét. Ami nagyon különleges volt, azt hallani a lengyelektől, hogy a lokális print, a nyomtatott újság nagyon jelen van és nagyon erősen formálja a helyi nyilvánosságot. Az újságok...
Ami nálunk ugye a Kesma kezében van valamennyi.
Igen, sőt, hát ugye meg is kell említeni, hogy Magyarországon városi szinten szinte már nincs is, mondjuk például a Kecskeméten kecskenti tematikájú nyomtatott újság, amit megvásárolhatnánk az újságos standoknál, csak az önkormányzat által kiadott és politikailag kontrollált tartalmakkal jelennek meg ezek az újságok. Ellenben Lengyelországban nagyon-nagyon sok városban független, megvásárolható újságot tudnak olvasni a lengyelek, és ragaszkodnak is hozzá.
Persze, gondolom azért az egy nagyobb piac, tehát mondjuk Lenszkot nem biztos, hogy Kecskeméthez lehet méreteiben hasonlítani.
Ez így van, viszont voltak olyan lengyel újságírók, akik 40 ezres városból érkeztek, és ott is van 5-6 ezer példányban megvásárolható újság, tehát nem település nagyság, nem piac szempontjából kell ezt elsősorban látnunk, hanem úgy, hogy a helyi nyomtatott újsághoz ragaszkodnak az olvasók, a szerkesztőségek képesek magukat fenntartani hirdetésekből, annak ellenére, hogy az előző 8 évben Lengyelországban a kormány szintén megpróbált egy ilyen erős kontrollt kialakítani az újságok felett, mint ami Magyarországon meg is valósult, de a helyi közösségek mégis meg tudták ezt akadályozni, és fent tudnak tartani több ezres példányban kiadott újságokat.
Ebben viszonylag azonosak a tapasztalataik a lengyel kollégák? Tehát, hogy lehet, hogy van olyan, ahol szabadabbak, lehet, hogy van, ahol kevésbé?
Arról számoltak, hogy ugyanúgy jelen van, hogy az önkormányzatok adnak ki helyben ingyenesen terjesztett újságokat. Lengyelországban is az állam felvásárolt és ellenőrzés alá vont nagyon sok újságot, viszont mégis a piacot, a hirdetési piacot nem tudták teljesen lekontrollálni. Nem azt mondják a lengyelek, hogy minden jó Lengyelországban, és nagyon könnyű kiadni nyomtatott újságot, hiszen magasok az adók, kell helypénzt fizetni, kávé a standokon is egészen különleges adók nemeket kell, hogy teljesítsenek, viszont mégis a piaci szereplők hirdetnek az újságban, és ezekre koncentrálnak a szerkesztőségek is, de ezeket a szerkesztőségeket viszont nem tudták nyomni. Illetve igazából, ami fontos Lengyelországban, hogy van két nagy egyesületbe szervezett érdekvédelmi csoportjuk. Vidéki újságokról van szó, az egyikben 70 pár vidéki szerkesztőség van jelen, a másikban pedig közel 30-an, és ők egyébként szépen együtt dolgozva, érdeket érvényesítve képesek megvédeni és érdekszövetséget kötni, hogyha valamilyen támadás éri a szabadon író újságokat.
Igen, és az azt is jelenti, vagy az is kiderül mindebből, hogy nem kapintanak annak a vállalkozónak az orrára, például aki hirdetéseket helyez el a labban. De mi a helyzet a terjesztéssel? Az azt gondolom, hogy még a szabadságfoktól függetlenül is meglehetősen nehézkes mostanában a print visszaszorulásával párhuzamosan.
Ami Magyarországon a vidéki városokban már szinte kuriózum, hogy látni egy újságos standot az utcán, amiközben ugye ennek volt hagyománya hosszú évtizedeken keresztül, például a Kecskeméten sincs már ilyen stand, és sok más magyarországi vidéki városban sem találni, vagy csak egy-egy helyen, Lengyelországban ellenben pedig ezek a standok működnek, helyi újságok jelennek meg. Hetente, ezek döntően azért heti újságok ezek a lapok, de amelyek egyébként némelyik 10-15 oldal jelenik meg, de pedig vannak egészen komoly lapok, és amik 30 oldal terjedelemben szolgáltatnak helyi, illetve regionális híreket, ezzel pedig le is tudnak fedni több várost is.
Azt tudjuk, hogy kik olvassák, melyik generáció, mert általában azt szokták mondani, hogy a Z generáció már nem olvas újságot.
Találkoztunk olyan lappal, akik 45 plusz és inkább ott a hölgyolvasók voltak többségében, de például a Danszki kollégák, az egy érdekes történet, ők arról számoltak be, hogy 3 évvel ezelőtt több szerkesztőségből fölálltak egyébként újságírók, mert nem érezték, hogy a függetlenségük biztosított, ezért létrehozták egy Danszki lapot, ami viszont regionálisan terjesztett ki. Nagy dilemmájuk volt, hogy online vagy printben induljanak el, de felmérték a piacot, és azt látták, hogy érdemes még mindig kiadni printet. Ott az olvasói közönség, ugye az egy pomerániai, sokkal polgárosultabb, jobbmódúbb lengyel közösség él ott, ott egészen a 20 éves végétől az idősebb korosztályig számoltak be. Vannak, ahol inkább az idősebb korosztály, de azért azt ki kell mondani, hogy ezek a lengyel közösségben, a lengyel újságolvasók körében, amiről beszámoltak a lengyel újságírók, hogy van hagyománya, van ragaszkodás az olvasókban, kézbe fogják, szó szerint kézbe fogják a híreket, és hogy lapozható újságok formájában tájékozódjanak a helyi történésekről.
Tisztában vannak azzal, hogy Magyarországon mi a helyzet?
Megdöbbentek, sok mindent tudnak Magyarországról, nagyon a lengyel-magyar barátság, ez azt gondolom, hogy sokáig fog még élni, bármilyen politikai hatalom van is egyes országokban. De nagy nyitottság van, sőt azt is felajánlották, hogyha szükséges, akkor akár szolidaritási nyilatkozatokat is hajlandóak adni. Nem tudták, hogy ennyire nehéz a lokális térben újságot írni Magyarországon. Ugye a magyarországi vidéki lapoknál döntően nagyon kevésnél van például a szerkesztőség, fizikai szerkesztőség. A lengyel kollégáknál ez szinte elképzelhetetlen, hogy ne egy szerkesztőség menjen be minden nap újságot írni.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Polgár Tóth Tamás, debreciner.hu. Debrecen kiemelt szerepet fog játszani a 3 hónap múlva induló önkormányzati választások tekintetében. Gondolom sok minden miatt, egyrészt az országban betöltött szerepe miatt, másrészt amiatt, hogy ilyen bebetonozott kormánypárti városnak tűnik, ahol viszont a mostani időszakban elég sok felháborodás történt, akkumulátorgyárak, stb. Úgy tűnik, hogy valóban nem csak fideszes polgármester és képviselőjelöltek hívei fognak az urnához járulni, hanem ellenzéki felhozattal is meglehetősen bőséges, ami vagy jó, vagy rossz, nem tudjuk.
Igen, azt mindenképpen lehet mondani, hogy talán többen fogják majd nyomon követni a debreceni fejleményeket az idei önkormányzati választáson, mint a korábbi választásokon. Mivel tényleg el volt könyvelve egy fideszes bástyának nagyon sokáig Debrecen, most pedig elsősorban az akkumulátorgyárak kapcsán kibontakozott tiltakozások miatt nagyon sokan talán abban reménykednek más városokban élő ellenzéki érzelmű szavazók is, hogy itt most esetleg lesz valami változás Debrecenben. Nagyon sok jel arra utal, hogy hát gyakorlatilag csodának kellene történni ahhoz, hogy tényleg legyen itt bármiféle változás. Nem akarok senkit lelombozni, és pontosan tudom azt, hogy bizonyos ellenzéki szereplők is szeretik olykor a független sajtót hibáztatni, akkor, amikor esetleg nem úgy alakul egy-egy választás, ahogy tervezték. De azt nem lehet nem észrevenni, hogy ahogy te is említetted, jelenleg nagyon sok ellenzéki alternatíva van Debrecenben, akik egymással is versengenek.
Bár ez nem debreceni specialitás, mert másutt is ugyanaz a helyzet.
Valóban igen, de azért vannak olyan megyei jogú városok, ahol nagy valószínűség szerint le tudja dominálni egy ellenzéki tömb az összes többi próbálkozást. Debrecenben erre jelenleg még kicsi az esély, vagy legalábbis nem látszik egyértelműen. Ugye azt már látjuk, hogy van egy viszonylag nagy összefogás, ami a DK-t, a Momentumot, az MSZP-t, az LMP-t és a Szikra mozgalmat tömöríti. Remélem nem hagytam ki egyet sem. belőlük. Még elképzelhető, hogy lesz egy-két csatlakozó, Mándi László polgármester jelölt, legalábbis ezt nyilatkozta néhány nappal ezelőtt a Debrecenének, de az is biztos, hogy éppen egy nappal azelőtt, hogy most beszélgetünk, a Civil Fórum nevű szervezet bejelentette, hogy önállóan indulnak el, és polgármester jelöltet is állítanak, gondol a Zsolt Zoárd szemében.
Aki egy ismert helyi ügyvéd.
2002 óta folyamatosan tagja a debreceni közgyűlésnek, ahogy maga a szervezete is. És rajtuk kívül még szintén önállóan fog elindulni a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Igaz, ők polgármesterjelöltet nem indítanak, önállóan indul a Mi Hazánk mozgalom is. Itt tehát látjuk azt, hogy minden egyes fideszes jelöltel szemben a 23 egyéni választókerületben legalább 4 ellenzéki, vagy legalábbis nem fideszes jelölt fog indulni. Közös bennük, hogy mindannyian azt képviselik, hogy ne épüljön meg az akkumulátorgyár, vagy az akkumulátorgyárak Debrecenben, vagy legalábbis semmiképpen ne épüljön meg a debreceniek megkérdezése nélkül.
Na jó, de mondjuk az álmos könyvek azért nem mondanak túlságosan jót arról, hogyha több jelölt is van, vagy nem látszik egy ilyen útmutató, hogy ki merre indulhat el. Ezzel együtt már 5 évvel korábban közöltetek egy cikket, amelynek az a címe igaz, hogy kérdője van a végén, hogy gondol a legbefolyásosabb nem fideszes képviselő Debrecenben. Ez máig áll, nő ez a befolyás, mennyire van ő beágyazva az ottani fél civil, fél politikai palettán.
Hogy a civil szférába be lenne ágyazva, akár gondol a Zsolt, akár a Civil Fórum, az azért eléggé kétségesnek tűnik, ugyanis az elmúlt években gyakorlatilag semmiféle olyan akciót nem láttunk tőlük, ami mutatta volna azt, hogy bármilyen módon is kötődnek valamiféle civil közösséghez, vagy akár egy másik civil szervezethez. Debrecenben nem igazán látni azokat a programokat, azokat a tevékenységeket, amiket ők végeznek a városban. Ez sokkal inkább úgy érdemes tekinteni rájuk, mint egy helyi politikai szervezet, ami kifejezetten azért létezik, hogy ciklusról ciklusra képviselői mandátumokat tudjanak szerezni, amit egyébként sikerrel abszolválnak is. Nyilván nagyon sok protestszavazatot be tudtak eddig gyűjteni, valószínűleg most is hajtanak erre. Érdekes lehet majd ebből a szempontból az, hogy mit hoz a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak a megjelenése. Eddig nem indultak el képviselőjelöltként sem, és azért azt jegyezzük meg, hogy jelenleg azt láthatjuk, hogy a rengeteg ellenzék induló miatt és a Fidesz több évtizedes óriási beágyazottsága miatt Debrecenben az ellenzéki szereplők most jelenleg elsősorban a kompenzációs mandátumokért versengenek. És ott lehet majd egyébként nagy vetétársa a Kétfarkú Kutyapárt a Civil Fórumnak.
Mondtad, hogy a civil ügyekkel nem feltétlenül vannak összefüggésben, de mondjuk az ilyesmik, mint a Mike Pércsi anyák azért nyilván számítanak, mert lehet, hogy már ez is inkább egy politikai formáció, még hogyha nem is tetszene ez nekik.
Hát az elmúlt egy évben, mióta a Mike Pércsi anyák a Környezetért Egyesület működik, azt láthatjuk, ők deklarálták is ezt egyébként, hogy mindenkivel együtt működnek, akik úgy látják, hogy dolgoznak az akkumulátorgyárak ellenében, részt vesznek bárkinek a demonstrációján, elmennek bárkinek a rendezvényére. És mégis azt láthatjuk, hogy a Civil Fórumnak és a Mike Pércsi anyáknak nem volt gyakorlatilag semmilyen közös tevékenységük. Ellenben mondjuk az LMP-vel és a Momentummal, mert LMP-s meg Momentumos tüntetésen felszólalt több alkalommal is Kozma Éva, a szervezet elnöke.
Vannak-e, vagy várhatóak-e, hogy lesznek mérések, vagy csak Kályó Kovács módjára politologizálunk, tehát hogy milyen esélyek vannak, és hogy mitől függhet az, hogy az ellenzéknek az esélyei esetleg combosabbak lesznek, mint amilyenek idáig voltak.
Sajnos az elmúlt évek alapján azt láthatjuk, hogy a komolyan vehető nagyobb közvéleménykutató cégek önszántukból nem igazán szoktak Debrecenre vonatkozóan közvéleménykutatásokat készíteni és ezeket publikálni. Inkább annak van realitása, hogy azok a pártok, azok a szervezetek, amelyek érdekeltnek látják magukat abban, hogy a közvélemény befolyásolása céljából megrendeljenek egy közvéleménykutatást, ami egyébként lehet szakszerűen elkészített. Nem azt mondom, hogy manipulált adatokat tartalmaz, de mondjuk esetleg úgy érzik, hogy azok az adatok, amiket nyilvánosságra hozhatnának egy ilyen közvéleménykutatásból, az ő helyzetüket segíteni. Azt el tudom képzelni, hogy egy-két ilyen kutatás nyilvánosságra fog kerülni a kampány során, de azt, hogy magától egy kutatócég ilyet elkészítene és megrendelne, arra én az elmúlt évek példája alapján nem igazán látok esélyt.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Betlen Tamás van velünk, Borsod 24.hu-tól, valamelyik adásunkban már behanagoztuk, de tudtuk is, hogy Kocsonya Fesztivál volt Miskolcon, ez nyilván kampányidőszakban olyan történet, amire mindenki szívesen rászáll, és nem is beszélve arról, hogy ez nagyjából egybeesett a nőnappal, tehát a helyi politikai élet gondolom, hogy foglalkozott ezzel a kérdéssel.
Természetesen mindenki elhatárolódott attól, hogy ezeket az eseményeket összekösse a politikával, de aki nem vak, vagy ahogy szokták mondani, nem egy kőalap lakik, az láthatta, hogy rettentően megélénkült a politikusok kommunikációja. Március 8-án lehetett megfigyelni azt, hogy egységesen az ellenzék és a kormánypárti politikusok elkezdtek posztolni a nőnapi köszöntésekkel kapcsolatban, illetve olyan akciók is előfordultak bőséggel, amit ilyenkor valamennyien láttunk már. Egyik képviselő például körbejárt a lakóházakat a városban, amelyek az ő majdani választási kerületéhez tartoznak, és ott rózsákat helyezett el a postaládákban. Aztán a polgármesterünk is kitette a köszöntőt egy gyönyörű virágcsokorral, de nagyon érdekes volt az új civil és kormánypárti közös jelöltnek az akciója. Tóth Szántai Józsefről van szó, aki meg ellátogatott a helyi országgyűlési képviselő Csöbör Katalinnak egy nőszervezetéhez, egy egyesületéhez, pontosabban alapítványához, ahol rózsákat osztogatott a konferencián résztvevő hölgyek számára. De mondom, senki nem maradt ki ebből a köszöntés hullámból, akár Tálai András, akár a város alpolgármesterei, minden férfi kitett alaposan magáért, ezt egy fontos mérföldkőnek gondolják. Ami pedig a Kocsonya Fesztivált illeti, nem lehetett elférni Miskolcon, ugye tavaly indult újra ez az esemény, rettentő...
És jövőre ez a 25.
Igen, és ez nagyon érdekes, hogy a már említett civil kötőjel, Fidesz kötőjel, KDNP jelölte, itt nagyon érdekesen hangzik ez az összeállítás, már most kijelentette, hogy ő garantálja, hogy jövőre is lesz Kocsonya Fesztivál, ami egy elég merész ígéret, de itt ugye Miskolcon már megszokhattuk, főleg a kormánypárti politikusoktól, hogy garantálnak dolgokat, például a másik országgyűlési képviselő ugye rendszeresen azt garantálja, hogy fel fog épülni a Diósgyőri vár. Visszakanyarodva a Kocsonya Fesztiválhoz, nagyon érdekes volt, hogy Tóth Szántai József kivételével szinte egyetlen fideszes kereszténydemokrata politikus sem posztolt, egyetlen egy képet sem, meg se említették, hogy egy ilyen hatalmas rendezvény, szinte az ország minden pontjáról érkező vendégekkel lezajlott rendezvény, milyen fontos volt a város életébe. Ez gondolom ugyanolyan narratíva mentén történt ez a kommunikációs csend, mint amikor bizonyos témák kapcsán megszólalnak a politikusok. Mindesetre óriási sikernek könyvelte el a polgármester és az egész város azt, ami történt itt az utolsó 3 napon. Néhányan abba próbáltak belekötni, hogy mennyi szemét maradt a rendezvény után, de azt kell, hogy mondjam, hogy személyesen volt szerencsém látni, hogy egy-két órán belül a hétfői napra például, mert sikerült tökéletesen mindent rendbe tartani, és csak néhány bódé maradt, és ezt most szerdán veszük fel, ezt az anyagot most pedig nyoma sincs az eseménynek, sőt, egy, ha nem is hasonló nagyságú, de egy nagyon jelentős március 15-ére készülnek itt a városban, úgyhogy körülbelül erre lehet számítani annak, aki ellátogat a különböző rendezvényekre, amelyeket a nemzeti ünnepen tartanak Miskolcon. De ahogy mondtam, ez az egész csak a beharangozója tulajdonképpen annak, ami majd itt kevesebb mint 90 nap múlva fog történni, nevezetesen önkormányzati és európai parlamenti választások. Helyben természetesen az önkormányzati választások számítanak fontosnak. Lehet hallani arról híreket, hogy mozgolódás van az ellenzéki oldalon is, ugye aránynak nagy fölénnyel nyert Veres Pál és az ellenzéki összefogás.
Viszont a DK-nak volt egy-két ötlete hozzá.
Azóta viszont igen, a DK egy külön jelöltet is bejelentett, és megismerhettük a Fidesznek a macska körön bezárva jelöltjét is, úgyhogy mindenképp újra gondolásra van szükség. Azt ugyan valamennyien vallják az ellenzéki sorokban az én információm szerint, hogy nem túl erős a kormánypárti jelölt, de annak ellenére pontosnak tartanák, hogy végre sikerüljön rendezni a sorokat, tehát hogy ne legyen két jelöltje az ellenzéknek, és olyan hírek szivárognak, meg nem erősített hírek, hogy sikerülni is fog, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy valószínűleg egy jelöltre fog kicsúcsosodni ez a választási kampány. Mondjuk így kevesebb, mint 3 hónappal az esemény előtt egy kicsit félő, hogy későn hozták meg ezt a döntést, vagy fogják meghozni, hiszen még meg se született, de a vadabbnál vadabb pletykák és a szivárgó hírek azt mondják, arról szólnak, hogy komoly változást is bejelenthetnek akár néhány napon belül, és hogyha ez jelenti majd a hatalom megtartását, illetve a városházán megszerzett többségnek a megtartását, akkor valószínűleg lépni kényszerül az ellenzék is.
Érdekes fordulat még, hogy nagyon aktív a civil Fidesz-KDNP-s jelölt is, például ilyen még soha nem történt alapunk történetében, interjúra hívott bennünket Tóth Szántai József. És
aki ugye egy rádiós újságíró, akiről már volt szó.
Az az egyik szlogenje, hogy ismerjük egymást, és erről már beszéltem, hogy még azért lemértük az olvasóinkat.
Hogy ő ismer mindenkit.
Igen, ő ismeri nekik, de a város nem annyira ismeri, és most erre még rá tudtak tenni egy lapáttal azzal, hogy bejelentették egy 24 órával ezelőtt az összes jelöltjüket, ugye az ellenzéknek még egyébként nincs ilyen listája Miskolcon. Ahogy rátekintek itt a képre, ami nyitva van előttem, azt kell, hogy mondjam, hogy a jelölteknek a felét én, mint aki nagyjából 30 éve itt élek Miskolcon, sajnos nem ismerem, úgyhogy velük kapcsolatban is ugyanez a helyzet. A másik fele viszont a jelölteknek gyakorlatilag a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőiből áll, úgyhogy így elég furcsán mutat egy civil jelölt és mögötte Fidesz-KDNP-s képviselőt.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Józingantalnyugat.hu. Nagyon gyakran találkozunk egy mémmel, aminek az a neve, hogy fegyverbe, fegyverbe, és akkor ezt át szokták alakítani a mémgyártók mindenféle egyébre. Derkovics Gyulához fűződik a történet, aki igazából egy proletárfestő, és azért a klasszikusan nyugatos Szombathelyhez talán nem illik annyira a Derkovics kultusz, de azt fogod elmesélni talán, hogy mégis igen.
Visszatérve erre, amit mondtál erre a képre, az a fegyverbe-fegyverbe, én az a korosztály vagyok, akinek a történelem könyvében még ez benne volt, meg még néhány ilyen hasonló alkotás, és én ezzel azonosítottam Derkovics Gyulát, és valószínűleg nagyon-nagyon sokan vagyunk.
Amúgy egy jó kép, a tartalmától függetlenül.
Majdnem az összes kép nagyon jó egyébként. Tehát a lényeg az, hogy úgy él a képzeletében, mint a proletár festő. Erről ő nem nagyon tehet, ugye, mert ő jóval a második világháború előtt meghalt, csak halála után nevezték ki, mint a nagy proletár festőt, és 1948-ban az első között meg is kapta a posztumusz Kossuth díjat.
Hát ez a Tanácsköztársasághoz fűződik tulajdonképpen az ő debütje, vagy nem is tudom.
Így utólag kerekítettek egy ilyen nagy proletár kultusz hozzá, és ez a kultusz, illetve az ismertség azért a rendszerváltás után az meglehetősen lehanyatlott. Kivéve a Szombathely talán, ahol egy komplet lakótelep viseli a nevét, a Derkovics lakótelep, van egy Derkovics Gyula általános iskola, itt van a szobra, a szülőháza, tehát itt nem halt ki igazából ez a kultusz, de máshol igen.
Gondolom az úttörő ősöket is úgy hívnak.
Valószínűleg én nem vagyok szombathelyi, tehát én idejöttem, akkor szembesültem én ezzel a kultusszal, de ismerősen közül ugye nagyon sokan vannak, és ők mondták, hogy úgy nőttek fel, hogy állandó Derkovics vetélkedő volt, mindenféle őrsök voltak. Azért beszélgetünk mindenről, mert valami most itt van ebben a városban, ami egy picit így más megvilágításba helyezi Derkovics Gyulát.
Nem ez hát egy kiállítás.
Kiállítás nyílott itt nálunk néhány héttel ezelőtt, és ennek a kiállítási több szempontból is fontos. Egyrészt tényleg a helyére teszi. Nagyon-nagyon kényes, nagyon-nagyon jó kiállítás, amit nyílott, és nyitva van május 19-ig talán, és aki errefelé jár és érdekli a képzőművészetet, mindenképpen nézzem be a Szombathelyi Képtárba, mert nagyon-nagyon jó egy életmű kiállítása van, és nekem az első benyomásom az volt, amikor beléptem, hogy mennyire nem ezek a történelem könyvekbeli képek, ezek is, de emellett még mennyi mást és mennyi sok jó dolgot készített és alkotott ő életében.
Azt lehet mondani, hogy a szombathelyiek szemében most gyakorlatilag a helyére került a történet, meg azt is, hogy látogatják.
Nagyon sokan voltunk a megnyitón, nagyon nagy érdeklődés övezte ezt a megnyitót. Meg is lepődtem egy picit, mert ez a képzőművészet, meg értelem a kultúra értékesebb része, úgy háttérben van szorítva. Kíváncsi voltam, mit kezd a város ezzel a Derkovics örökséggel, a valódi örökséggel, és nagyon kellemesen csalódtam. Az egyik, ami kellemes csalódás volt, az, hogy művészetileg is helyére tették, tehát lehántották róla azt, amit ugye korábban ez az ideológiai...
A kurzusok rátettek.
Ideológiai kontextus nélkül, ez még sokkal nagyobb művész egyébként, mint amilyennek akkor gondoltuk. A másik pedig az, ami szinte nagyon tanulságos volt, az, hogy ezen a megnyitón, és hogy általában, hogy mindenféle világnézettől függetlenül a helyiek fontosnak tartották eljönni, és fontosnak tartottak, hogy erről beszéljünk. A jobboldali, kötődésű, konzervatív gondolkodású emberek is ott voltak, tehát úgy tűnik, hogy a lokálpatriotizmus és a művészet, nagy szavakat használok, de valahol igaz, hogy képes hidat építeni a különböző csoportok között, és ez nagyon jó volt megtapasztalni.
Lenne reménykedhettünk benne. Egyébként többször is írtatok a lapotokban a nyugat.hu-n, és vannak ott felvételek is. Én ugyan nem jártam még sajnos a kiállításon, de azt lehet látni, hogy maga az installáció, az, ahogy ezt felvezették a helyiek, az, ahogy a kurátorok gondoskodtak arról, hogy hogyan értesüljenek róla a látogatók, az egy egészen nemzetközi vagy világszínvonalú történet, tehát nem egyszerűen csak összeszedtek olyan képeket, amelyek egy része egyébként látható Szombathelyen amúgy is, de ide azért került olyan dolog is, ami gondolom, hogy a évszázadon belül nem fog még egyszer összekerülni, tehát egy csomó helyről jöttek képek.
Kevesen tudják, hogy a Szombathelyi képtár a 80-as évek elején közepén, ugye, amikor megnyílott, eleve Derkovics Gyulának, az ő emlékének szentelték, vagy az ő munkásságának szentelték ezt a képtárat. A képtár ugye úgy épült, hogy képtárnak épült, nagyon kevés van ilyen egyébként az országban, és egészen kiváló adottságokkal rendelkezik. Nemzetközi viszonylatban is nagyon-nagyon jó adottságokkal rendelkező épület, és hál' Istennek tehát a politikai vezetés, a városnak a kultúra szerető emberei, meg a szakemberek így összeálltak, és tényleg nagyon-nagyon jó kiállítást hoztak tető alá. 11 képcsoporton több mint 30 festmény és több mint 20 grafika van kiállítva, a többség valóban innen Szombathelyről van, de érkeztek budapesti múzeumokból és Pécsről is érkeztek ide képek, és itt vannak május közepéig.
Nem csak képek vannak itt elviekben, hanem dokumentumok, iratok, fotók, tehát minden, amit egy kiállítás mellé így hozzá szoktak még tenni, és említsük meg, hogy Szabula Anna művészettörténész a kurátor a kiállításnak.
Mindenki, tehát aki erre felé jön és érdeklődik, tényleg nézze meg, mert nagy élményben lesz része.
Falusi Norbert a ketchup.hu-tól, Polgár Tóth Tamás a debreciner.hu-tól, Betlen Tamás a borsod24.hu-tól és Józing Antal a nyugat.hu-tól számoltak be mai történeteikről. Lehoczki Mirjam szerkesztőtársammal együtt köszönjük figyelmüket, várjuk Önöket a jövő héten is. Józsa Mártát hallották.
Azt beszélik című műsorunkat hallották.